Köszöntelek benneteket én is szeretettel és tisztelettel. Hát ez a kérdés, ez valóban elég erős mostanában. Miért enged meg dolgokat Isten, és miért nem tesz meg olyan dolgokat, amire mi meg azt gondolnánk, hogy igazán jó lenne. Amikor ez távoli, akkor lehet rajta agyalni. De amikor személyes, húsba vágó kérdés, akkor az azért már egészen más. Most a héten a házi csoportunkban is egy olyan igehely volt, János evangéliumában haladunk sorba, ahol a vakon született meggyógyítása van, és azt kérdezik ott a tanítványok, hogy hát most akkor ki vétkezett, a szülei vagy ő? Jézus válasza számomra nagyon megdöbbentő. Nem az, hogy sem ő, sem a szülei, hanem az, hogy azért, hogy az Isten cselekedetei, vagy a dicsősége nyilvánvaló legyen rajta. Én ezt nagyon nehezen tudom megemészteni első körben. Mert hogy valaki esetleg 10 éveket vakon tölt és szenved, akkor ez fér. És ha emberi szinten gondolkodom, akkor lehet, hogy elég arrogánsan arra jutok, hogy mi ez. De ha esetleg egy napot ott töltök az Isten előtt, és valahogy ő le tudja csendesíteni a lelkemet, és kezd önmagáról beszélni, hogy ő mennyire jó, hogy ő mennyire szeretetteljes, hogy ő mennyire tudja, hogy mit, mikor és hogyan, akkor lehet, hogy a végén azt mondom, Uram, én ezt nem értem, de tudom, hogy neked mindig, minden körülmények között igazad van. A mai történetünk az apostolok cselekedeteinek 3. részéből van. Ki is fogom vetíteni majd, de azért kérlek benneteket, aki szeretné, hogy odalapozzon, az megtalálja az apostolok cselekedeteinek a könyvéből, a 3. részből fogok az elejéről olvasni majd. Örömteli, ami ott történik, nagyon-nagyon lelkesítő, de ha a sorok között olvasunk, akkor van benne egy-két olyan kérdés is. Így szoktuk mondani, hogy a sorok között olvasunk. Nem nagyon szoktam én ezt a történetet úgy olvasni, mint ahogy most olvastam. Megkérdezni például azt, hogy miért nem gyógyította meg Jézus ezt a ugyanúgy így született, tehát nyomorékon született, egy koldusként élt, és azt olvassuk majd, hogy nap mint nap letették a templom ékes kapujába. Hogy miért nem gyógyította meg Jézus, amikor ott járt a földön, és valószínű elég sokszor elment azon. Egy pár hónappal előtte történt, még az ő itt járta. Tehát, mielőtt igét olvasnék, szeretném, ha imádkoznánk. Nem sokat ér az, amit én mondani tudok, az egészen világos a számomra. De amit Isten lelke mondani tud, az építő lehet. Az meggazdagító. Az életformáló. Itt vagyunk eredted, Uram Jézus, meghajtjuk a fejünket, meg a szívünket és az egész lényünket, és vágyjuk azt, hogy szólj hozzánk. Megelevenítő, felülről való, krisztusi szeretettel telt módon. Szükségünk van rád. Amen. Amen. Tehát akkor onnan kezdjük, hogy a Lapcsel 3. rész első versétől. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit minden nap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézd ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter így szólt hozzá, ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában, és félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Most eddig olvasom, kicsit később majd még valamennyit belőle. Tehát az egyik erős kérdés a számomra, hogy néhány hónappal ezelőtt, amikor az Úr Jézus keresztül ment ezen a kapun, elég sűrűn, elég gyakran, és valószínű, mivel ő már több mint 40 éves, ezt a fejezet 22. versében olvassuk, amikor a tárgyalásuk van Péternek meg Jánosnak ennek az ügynek a kapcsán, akkor azt mondják, hogy már több mint 40 éves volt. Miért nem gyógyította meg Jézus? Ha valaki elég öreg ahhoz, hogy tudja, milyen az, hogy hálás azért, ha nem hallgatott meg Isten egy imádságot, akkor ha, lehet, hogy nem jól fogalmazok. De érthető, amit mondok? Néhány megért év után úgy vagyunk vele, hogy vannak imádságaink, amikre úgy gondolunk vissza, hogy hálás vagyok, hogy Isten nem hallgatta meg. Van, akinek van ilyen az életében, visszafelé nézve? Ha? Jó van, nem csak én vagyok egyedül. De képzel csak bele magad ennek az embernek a helyébe. Ott ül, minden nap leteszik oda, és Jézus elmegy előtte. Talán hallott róla, hogy ő meg szokott gyógyítani embereket. Velem miért nem? Amikor Isten nement mond, akkor megvan rá valójában a nyomós oka. Azért teszi, mert neki sokkal, de sokkal jobb gondolata van, mint amit mi elképzelünk, vagy amit kérnénk. Ebben a helyzetben azt tudom majd a végén mondani, hogy Istennek ezzel egy stratégiai célja is volt. Egy tervszerűség volt abban, ami és ahogyan történt. Isten akkor teszi a dolgokat, amikor ő a legjobbnak tartja. Azt láthatjuk ebben a részben, hogy az Isten szuverenitása ragyog benne. Tudjátok, ki írta az apostolok cselekedeteit? Lukács írta, igen, igen. A legelején azt mondja, amikor Jézus felment a mennybe, azt mondta, hogy és eljön rátok a Szentlélek, és lesztek, erőt kaptok, tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, sőt a föld végső határáig. És erről beszél az apostolok cselekedetei könyve, hogy Jézus visszament a földi cselekedetei után, megdicsőülve a mennybe, elküldte a Szent Lelket, és most a Szent Lélek cselekszik az övéink keresztül ebben a világban. Ez még nem ért véget, az ma is így van. De itt azt látjuk, hogy a Szent Lélek cselekszik, és az ő szuverenitását látjuk meg benne. Egyébként Isten szuverenitásáról, nézzétek csak, így mondja Mózesnél is, amire Pál apostol a római levélben visszahivatkozik. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Egyszer valakinek a bölcsességét leírtam, az a baj, nem írtam oda, hogy kitől, de hát ilyen értelmes mondatok biztos nem tőlem származnak. Isten ennek az egész világnak és az egész emberiségnek szuverén ura, ami azt jelenti, szabadon cselekszik. Senki és semmi nem fékezheti és nem korlátozhatja cselekvésében. Azt tesz, amit akar. Hozzátenném, hogy de ő mindig azt teszi, ami a legjobb. Akkor és úgy, ahogy a legjobb. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Az Úr Jézus, amikor Nikodémussal beszélget, a Szentléleknek erre a szuverenitására, erre utal, amikor azt mondja, a szél fúj, amerre akar. Hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. A Szentlélektől való újjászületés Isten kegyelmének különleges, nagyszerű csodája. De akkor úgy, amikor ő akarja. Nem tudjuk megmondani. Nem tudjuk megmondani. Kinek, mikor, hogyan. A Szentléleknek a cselekedetei tükrözik Isten szuverenitását. Miért nem gyógyította meg? Mert ugye még mindig ez a kérdés. Miért nem gyógyította meg? Az Úr Jézus úgy ért a földön, hogy mindig azt tette, szinkronban az atyával, amit tőle látott, meg tőle hallott. Semmit nem tett úgy, hogy a saját elképzeléséből. Ezt ő így mondta, nézzétek csak. Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik. Bizony, bizony mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tehet. Csak ha látja, hogy mit tesz az atya. mert azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. Önmagától semmit sem tehet. Teljesen alárendelte az földi élete során az atya akaratának. Minden, amit tett vagy mondott, ilyen mennyei összhangban volt, vagy szervezés alatt volt. Ha valamit az atya mondott, akkor ő nem vitatkozott vele. Nem állt elő, hogy ez nem jó ötlet. Én azért azt gondolom, hogy amilyen irgalommal teljes Jézus, amennyire megindul a belsejében az emberek nyomorúságát látva. Azért volt talán benne egy gondolat, amikor elment a kapuban. Lehet, hogy megkérdezte talán egyszer, atyám, miért nem? És lehet, hogy az atya azt mondta neki, Péternek meg Jánosnak, az első gyülekezetnek tartom őt. Ott lesz szükségre. Nem állt elő ő sem, és a Szentlélek sem áll elő, mondja azt, ez így nem jó ötlet, kellene valahogy másképp csinálnunk a dolgokat. Ahogy az Úr Jézus nem tehetett önmagától semmit, ezt az atyától való függést mutatta be, ezt mondja a Szentlélekről Jézus is. János 16:12. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő az igazság lelke, nagy ellel, ez abban mi fordításunkban mindig a Szentlélekre utal, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Nem a saját elgondolása alapján, nem a saját tekintélye, hanem az atyának az irányítása alatt, amit belőle vesz. A szél fúj, amerre akar. Szóval a Szentléleknek a cselekedetei, mint ahogy az Úr Jézus földön járt akkor a cselekedete is, Istennek a szuverenitását tükrözik vissza. Az Úr Jézus nem gyógyított meg mindig mindenkit a földön jártakor. Ezt lehet látni, legalább ebben a példában is. De nagyon sok embert meggyógyított. Teljes mértékben tisztelte az atya akaratát. Tehát az egyik, amit látunk benne, ha a sorokat között olvasunk, akkor az Isten szuverenitását mutatja a Szentléleknek a cselekedete, vagy az, hogy a Jézus nem gyógyította meg korábban. Ezt olvassuk. Péter és János felment a templomba délutáni imádkozás idejére 3 órára. Nekik ez szokásuk volt. Az még egy olyan különös idő volt, hogy Jeruzsálemben vagyunk, még áll a templom, akkor oda jártak. De ez egy normális, mindennapos gyakorlatuk volt. Ebből mi következik? Hogy ők is elmentek már valószínűleg többször is. Emellett az ember mellett. És nem gyógyították meg. Valahogy mégis úgy szoktuk ezt mondani, hogy a Szentléleknek a vezetésére, az indítatására érzékenyen. Felismerték, most van itt az idő, mert a lélek indítására tették. Különben hiába beszélnek, hogy kelj fel és járj. Mondogatni lehet, de ez annyira az Isten időzítésében volt. Emlékeztek, Filippiben kicsit később Pál apostol jár, és ott történnek különleges csodák, és egy fiatal leányka megy ott, jövendőmondás lelke van benne, nemrég hallottunk róla, és akkor mondogatja, sőt, kiabálja a városba, hogy ezek a magasságos Istennek a szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Minden szava egyébként igaz volt, de rossz helyről érkezett. Úgy szoktuk mondani, bolond cél. Nem a leányka száját értem ez alatt, hanem hogyha egy jövendőmondás, egy gonosz lélek uralta. Pál apostolt ezt bosszantotta, de napokig eltűrte. Emlékeztek erre beszámolóra? Napokig eltűrte. Megvárta azt az időt, amikor a Szentlélek azt mondta, na most. És akkor megfordult, és ezt a gonosz lelket kiűzte leánykából, aki megszabadult, és felszabadult módon lehetett Isten gyermeke utána. Na, őnekik is ez volt. Ők maguk is talán elmentek már többször. De most valahogy hirtelen együtt megálltak. Péter pedig Jánossal együtt, ugye a koldus kéri őket, együtt rátekintett, együtt ketten, és azt mondta, néz ránk. Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Ez a Szentléleknek a vezetésére való érzékenység, de szeretnék egy kicsit fordítani rajta. Ezt ritkábban szoktuk mondani, de a Szentlélek nagyon, nagyon érzékeny. Különlegesen érzékeny. Honnan tudták? Onnan, hogy ő mondta nekik. Az ő személyének, az ő lényének, a Szentléleknek, az isteni személy, harmadik személy, Atya, Fiú, Szentlélek, talán nem kell most újra mondanom, sokszor mondtuk, de ebben a helyzetben talán látszik különösen érzékeny. Könnyen sérülnek az érzései. Úgy is mondhatnám, hogy valami szuperérzékenység van benne. Saját tapasztalatom viszonylag könnyű megszomorítani és megbántani. Lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy nem így van, pedig igen, megszomorítható. Így mondja az Efézusi Levél 4. részében, ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét, aki az ő pecsétje rajtatok a megváltás napjára. Megszomorítja, az érzéseit megbántja. Fájdalmat okoz neki. Ebben, amit itt felolvastam, van egy jó hír is, meg egy rossz hír is. Látjátok benne a jó hírt, meg a rossz hírt? A jó hír az, hogy bár megszomorítjuk, de nem hagy el minket, nem veszítjük el ettől az üdvösségünket, aki az ő pecsétje rajtatok a megváltás napjára. Az övéit, amikor átadtad Krisztusnak magad, és a Szentlélek igent mondott rád, elpecsételt. Az elpecsételés olyan, mint abban az időben egy tekercset, ha elküldtek, akkor azt ilyen viaszpecséttel zárták le. És minél nagyobb rangú volt a pecsétnek a tulajdonosa, annál kevésbé, mert bárki is hozzányúlni. Hát Isten pecsétje, ilyen módon az életünkön a Szentlélek jelenléte, amíg oda nem ér a célba, a teljes megváltás napjára. Nagyon világos, hogy el nem veszíted, de ha megszomorítjuk, akkor megtörténhet, hogy hátrébb húzódik, megtörténhet, hogy a szolgáltatását visszavonja, az erejét, az áldását, vagy ahogy máshol is mondják, a kenetét nem éljük, vagy nem élhetjük át annyira. Számomra nagyon-nagyon szemléletes példa, amikor az Úr Jézus a Jordánba bemerítkezett, és ott olvasunk róla valamit. János evangéliuma első részéből így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszáll az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. És nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire láttad, hogy leszáll a lélek, és megnyugszik rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten fia. Azt, hogy leszállt rá, azt sokszor szoktuk mondani. De észrevetted, hogy megnyugodott rajta? Hogy ott maradt? Hogy itt vagyok, itt jó helyen vagyok, otthon vagyok? Az Úr Jézus az földi élete során soha egyetlen egyszer sem szomorította meg a szent lelket. Mi velünk megtörténik. Megnyugodott rajta. Vannak pillanatok, amikor olyan valóságosan átéljük az Isten jelenlétét, szinte megfürdünk a jelenlétébe, tele van a szívünk az imádattal, lehet, hogy azt mondjuk, Uram, ezt a mély békességet, ami tőled van, amikor átéljük, hogy felemel, megelevenít a szent lelkével. És megtörténhet, hogy egy óra múlva, két óra múlva meg, mondjuk az autóban előttem menő, nem úgy veszi a kanyart, és akkor bele a dudába, ember, mit csinálsz? Ebből a képből élve erebben a galamb. Erebben a galamb. Vagy összetűzésbe kerülünk otthon, hogy milyen a mai étel, vagy milyen nem. Szeretetlen, vagy tiszteletlen vagyok a feleségemmel. beállsz a sorba, a boltban, néhány dolgod van, az eletted levő, meg a hosszú sietned kellene, és akkor ott még ráadásul ott gombolygatja a kis aprót a végén, és akkor nem akartad, hogy meghallja, meg nem mondtál semmit. Valahogy elillan az a mélységes közösség az Isten lelkével. Ismeritek ugye, amiről beszélek. Az Úr Jézussal leszállt, és megnyugodott rajta. Itt vagyok, jó helyen vagyok. Soha egyetlen egyszer sem szomorította meg a szent lelket. Nekem tetszik. Mondta talán a Szentlélek, itt maradok, rajta maradok. Bátorításul mondom, hogyha ez meg is történik. Jézus ezt mondta a Szentlélekről, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Nem kibe, 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 kibe. De talán az áldásának, a jelenlétének, az erejének az átélése, az gyengébb vagy kevésbé. Nem hagy el minket. Amikor valakivel meggondolatlanul, vagy bántóan beszélek, vagy újjal mutogatok, vagy lehet, hogy önmagamat jobb fényben szeretném feltüntetni, mint amilyen valójában vagyok, amikor ingerült leszek ok nélkül, szeretnénk, ha Isten változtatna a szabályokon, de nem szokott egyikünk kedvéért sem. Mondhatni, hogy úgy igazodik hozzánk a galamb, a Szentlélek, mint ahogy mi igazodunk ő hozzá. Néha az a kérdés, hogy mennyit birtokolok én a Szentlélekből, milyen ajándékaim, kegyelmi ajándékaim vannak, vagy hogy nyilvánul meg az ő cselekedete rajtam keresztül, de sokkal komolyabb és jelentősebb kérdés, és talán az igazi az, ő mennyit birtokolhat belőlem. Ő mennyit birtokolhat belőlem. Könnyű megszomorítani. Csak egy példát elmesélnék, nem is olyan régen volt, és azért akik a mit tudom én, a gyermektáborban ott voltak, azok lehet, hogy valamit át is éltek belőle. Hajnalban kint vagyok, nagyon intenzív Isten munkájában lehettünk benne, intenzíven. És aztán volt világos vezetésem, kaptam a szót, ami arra a napra szükséges. Aztán összetalálkoztam abban a pár órában még a tóparton egy fiatallal, aki nagyjából ugyanarra helyre ment kimádkozni, ahol én szoktam. Nagyon jót és mélyet beszélgettünk. Jövünk befelé, és összetalálkozunk Gabikával. Valamit mondok neki, aztán meg megfeledkezem róla, és megbántottam. Emléksz erre? Nem, köszönöm szépen. Úgy bocsátasz meg, mint Isten. Na de, észrevettem én is, éreztem a lelkemben, de ott volt, hogy már benn voltak az emberek, el kellett kezdeni az alkalmat. Most akkor még menjünk el ketten? Ott, és előbb értem be, és nézem, ahogy jön be a terembe, látom az arcát. Mit csináltál, Laci, megint? Mit csináltál? Nem csak, hanem mit csináltál vele? És akkor ott egy darabig még csendben voltam, én kezdhettem el az alkalmat, és ahogy imádkoztam, hogy Uram, most mit csinálják ebben a helyzetben, mert nem kellene megrontani azt, amit te csináltál, amiben te benne vagy. És akkor azt nagyon jó ötletem támadt, mondjam így, hogy aki ma reggel szeretne oda menni egy másikhoz, kifejezni a nagy megbecsülését, bátorítani, biztatni, vagy esetleg van miért bocsánatot kérni, menjetek, azonnal felugrottam és odafutottam, nehogy más beelőzzem. És bocsánatot kértem, és megaláztam magam, ő pedig megbocsátott nekem. És tudjátok, az egy olyan reggeli alkalom volt, talán emlékeztek rá, amikor az volt a kérdés, az a hit szemével mit láttok, mit cselekszik most Isten ebben a táborban, mi történik? És elkezdték mondani a többiek, akikben ugyanúgy Isten lelke lakik, és egy olyan mérhetetlen gazdagság állt össze, meg egy világos útmutatás, hogy akkor ma nekünk mit kell csinálni. De az majdnem azokat mondták el, amivel én jöttem oda. Érthető, amiről beszélek, ugye? Akkor jó. nagyon szelíd, nagyon gyengéd az Istennek a lelke. Pétert és Jánost útban az ima alkalomra megállította. A megszomorításhoz még azért itt hozzátenném, mert látom, hogy ezt majdnem kifelejtettem. Így folytatódik az efézusi levélben. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Keserűséget, az indulatot, meg a haragot, ha megtűrjük. Az hozzáillik a mondat, vagy a rész első feléhez, a megszomorításhoz. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Szóval ők ketten mennek, és valahogy teljesen egységben ezt megértik. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj, mondják neki. Én csak egy kicsit eljátszottam a gondolattal. Mi lett volna, ha mondjuk Péter, mielőtt jön, összeveszett volna a feleségével, és becsapta volna az ajtót kifelé menet. Másik lehetőség. János ott áll, és akkor azt mondja, te Péter, mindig te mondod, most nem lehetne, hogy egyszer én? De tudjátok, ugye, hogy pünkösd előtt ilyenek voltak. Még az utolsó vacsorán arról ment a vita, hogy ki a nagyobb közülünk az Isten országában. Ugyanonnan jöttek, mint mi. Mi ilyenek vagyunk. De betöltötte a Szentlélek őket, és akkor tudtak alázatta egymást különnek tartani maguknál. Hogyha civakodással jön, akkor a garamb felrepült volna, ők meg odaérnek az ima alkalomra. Az se rossz egyébként. Hogyha János előáll ezzel a furcsa szöveggel, mint ahogy nem állt elő, és ők odaérnek az ima alkalomra. Ha nincs rivalizálás közöttünk, akkor a bennem lakó Szentlélek, megszomorítatlan Szentlélek, felismeri a benned lakó megszomorítatlan Szentléleket, és tudunk egységben lenni. Annyira jó, amikor nincsen rivalizálás vagy versengés. Amíg tiszteljük egymást, amíg előnyben részesítjük egymást magunknál, addig várhatjuk, hogy megnyugszik Isten lelke rajtunk. Várhatjuk, így is mondhatom, a tüzet az égből, de még inkább, hogy a galamb, az Isten szelíd szent lelke megnyugszik rajtunk. Mi minden történhetne meg velünk még ezen a helyen? Amikor megszomorítatlanul leszállhat ránk a Szentlélek. Amikor úgy jönnek el házaspárok, hogy nem eszik meg egymást. Amikor nincsenek egymást kritizáló és vádló vagy neheztelő gondolataink. Mert letesszük őket. Amikor minnyájan jó állapotba jövünk be a gyülekezetbe. Valaki egyszer úgy mondta, az olyan, mint amikor a felgyulladó lámpáknak a fénye összeadódik. De ha oltogatjuk egymást, Isten szent lelke megszomorítatlanul cselekszik közöttünk. Szóval ez a kettő, jó? Eddig a szuverenitása, most meg az érzékenysége. És még egyet szeretnék elmondani, ez a szuverenitásával erősen összefügg, ez a tervszerűsége. Amikor a mi emberünk meggyógyult, akkor mondhatjuk, hogy ott a nép összefutott elég sokan. Amíg Isten eddig nemet mondott, stratégiai oka volt rá. Akárhányszor nemet mond, megvan rá az oka. Én azt tudom, hogy vagytok itt olyanok, akik nagyon nehéz dolgokon mentek keresztül. És nehéz azt mondani, hogy Isten tudja. Könnyebb innen most prédikálni, hogy én nem megyek át esetleg olyan küzdelmeken és nehézségeken, vagy nem húzódik az életemben hosszú-hosszú évtizedek óta fájdalom. De Isten tudja mit, mikor. Emlékeztek rá? Csak egy másik példa. Lázár beteg. A két testvére, Mária és Márta üzennek Jézusnak, Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Az Úr Jézusnak mi volt a válasza rá? Azt, hogy még maradunk, még nem megyünk. Azt remélték tőle minden bizonnyal, hogy abba hagyja, amit csinál, mert szereti, eljön, meggyógyítja. És nem kell átmenni sem neki a halálon, sem az ő halálát és szenvedését látva a rokonoknak, a testvéreinek. De nem tette. Már 4 napja halott volt, amikor Jézus megjelent. Nézzétek csak, mind a ketten egymástól függetlenül ezt mondták neki. Az egyikük a 21. versben, 32-ben, a másikuk szava le van írva, amikor összetalálkoznak. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Lehet, hogy nehezteltek Jézusra. Lehet, hogy ebben a szavaikban kritika volt. De annyira megindító számomra, ahogyan Jézus reagál. Nem mondta, nem kezdett nekik moralizálni. Még azt sem mondta, hogy hallgassatok el. Hát mindjárt föltámasztom. Most mit beszéltek itt? Nem. Nem. Azt olvassuk róla, hogy együtt sírt velük. Megrendült a lelkében, és sírt. Ez az Isten irgalma. Állítólag, amikor az eszkimó nyelvre fordították valamelyik nyelvjárására, vagy én nem tudom pontosan, de Wycliffe-től jön ez az információ, az a Biblia fordító csapat, hogy nem tudták lefordítani az együttérzését, vagy az irgalmát, mert nem volt rá szó. És ezt fordították, a te fájdalmad az én szívembe. Annyira jó. A te fájdalmad az én szívemben. Ilyen Jézusnak az irgalmas szeretete megindul onnan mérő belülről. A te fájdalmad az én szívemben. Tudja, hogy mit fog tenni. És mégis megéli a pillanatot Mártával és Máriával, és megéli a pillanatot veled meg velem. Lehet, hogy a fájdalmunkban, meg a sírásunkban, meg a tehetetlenségünkben, mert ő ilyen. Lehet, hogy tudja, hogy mit fog majd tenni vele, nem lehet, biztosan tudja. De megéli a pillanatot itt és most. Aztán tudjuk, jó, feltámasztotta Lázárt a halálból. És nagyszerű lett volna talán nekik, hogyha meggyógyítja. De egy olyan Jézusuk volt, aki beteget tud gyógyítani, de olyat, aki halottat tud támasztani, olyan addig még nem. Hozzá tenném, hogy 3 emberről olvasunk az evangéliumokban, akiket Jézus feltámasztott. 3 éves szolgálata alatt biztos több ezer ember meghalt Izraelben. 3-ról. Feltételezem, több is lehetett, de 3 fel van jegyezve. Ez az egész meg különleges Lázári, mert 4. napja volt halott. Az volt abban az időben a felfogás, hogyha valaki az első 3 napban feltámasztja, jó van, de 4. nap, akkor már a test úgy indul, hogy a lélek már nem akarja felismerni, nem akar visszatérni. Hogyha valaki egy 4. napos halottat támaszt, az csak a messiás lehet, a testet öltött. Isten, ez egy konszenzus, egy megállapodás volt közöttük. Messiási jel lesz. Világos mértette így Jézus, amit tett. Hozzátenném, hogy ideiglenes volt a feltámasztása, mert aztán újra meghalt. A miénk egész más. De most nem ez a téma. Hogyha nemet mond, akkor arra mindig van oka. Mit gondolsz, miért nem gyógyította meg Jézus azt a beteget már korábban? Meg a tanítványok. Elmondom, hogy mit gondolok róla, jó? Nem mondanám, hogy erre teológiát kell építeni, de elmondanám. János evangéliumának a végén 2-szer is van ilyen hasonló mondat, ez a 20. részből van. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Más szavakkal rengeteg csoda történt Jézus körül, de nem mindent jegyeztek föl. Hogyha Jézus gyógyította volna meg, lehet, hogy senki sem emlékszik erre az esetére, mert nem fért volna bele a könyvbe. Ez az egyik oka, szerintem. De eljött az a nap, amikor az első gyülekezetnek volt szüksége rá. Amikor kigúnyolták, kinevették őket, amikor arról beszéltek, hogy az a Jézus, akit keresztre feszítettünk, ő feltámadt a halálból, nem hittek nekik. Akkor mutassátok meg. Ja, visszament a mennybe, és ott van az Atya dicsőségében fönt. Nem hittek neki, gúnyolták őket. Pünköskor nagyszerű dolgok történtek, de itt már egy kis idő eltelt azóta, azért, hogy mondjam, egy szólási lehetőség kellett nekik. Egy olyan helyzet, amikor odafigyelnek rá. Egy olyan helyzet, amikor igazolódik Jézus szava, hogy azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik majd. Amikor az evangélium hirdetését, mert majd meglátjuk belőle, ez lett belőle igazán, ez lett a lényege, azt Isten megerősítette. Talán azt gondolta Isten, itt nagyobb szükség lesz rá, mint ott. Ez az ember nagyon jól ismert lehetett Jeruzsálemben, hogyha nap mint nap ott ült az ékes kapuban. Úgyhogy látták, összefuttattak. Sokan köréig gyűltek. És nézzétek, mire használta Péter. Isten lelke Péteren keresztül ezt a lehetőséget. Nem arra, hogy fú, most rajtam nagy kenet van, gyertek, aki beteg, gyógyítsuk meg, mint álljatok sorba. Itt erről az egyről olvasunk. Nem kezdtem magát népszerűsíteni vagy felemelni. Ellenkezőleg. Krisztust emelte fel. Az evangélium hirdetését hozta ki belőle. Remélem ma, ha csodák és jelek történnek valahol, akkor ez minden vágya aznak, akiken keresztül megtörténik, hogy Krisztus evangéliumát világosan, tisztán hirdetni, és Isten dicsőségére lenni, nem a magunkéra. Ábrahám ezt mondja, elkezd prédikálni. Ábrahám, Izsák és Jákób istene, a mi atyáink istene, megdicsőítette szolgáját, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus szín előtt. Pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. Sok más jelet is tett Jézus a tanítvány. Ha, rossz felé mentem. De ti a szentet és igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért, az élet fejedelmét pedig megöltétek. Őt Isten feltámasztotta a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg Jézus neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára. Most már tudom, mondja Péter a többieknek. Most már tudom, testvéreim, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti előjáróitok is. De Isten így teljesítette be azt, amit minden prófétája által előre megmondott, hogy az ő Krisztussal szenvedni fog. Ez számunkra is világos, ugye? Hogy ami Krisztus nélkül élünk, akkor olyanok vagyunk, mint ez a születése óta járni képtelen ember. Képtelenek vagyunk az Isten tetszésére járni, élni ebben a világban. Lehet, hogy életünk nagy részében Krisztus nélkül koldusak vagyunk egy kis szeretetért, egy kis figyelemért, egy kis megértésért. De amikor igazán jó helyen vagyunk koldusok, mert akik lélekben szegények vagy koldusok, övék az Isten országa. Amikor tudom, hogy nem tehetek azért semmit, hogy bűnbocsánatot és örök életet kapjak. Akármilyen közel is volt a templomhoz, de nem volt belül. Akármennyire bejárhat valaki egy közösségbe, hogyha Krisztusnak nem adta át az élete fölött az uralmat, akkor még kívül van. És az ő kegyelmes, szeretetteljes cselekedetéből születhetik újjá valaki, és tanul meg Istenben járni, Istennek tetsző, kedves módon járni. Világosan tudjuk, ugye, ahogy itt Péter azt mondta, a ti feszítettétek keresztre. Azt mondja az Ézsaiásban, hogy a vétkeink miatt kapott sebeket, a bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk lehessen. Az ő sebei árán gyógyultunk mi meg. Előre mondja 700 évvel ezelőtt. Tudjad, majd nekem is tudnom kell, Krisztus szenvedése a mi vétkeink miatt volt, a tied meg az enyém miatt. De ez volt Isten csodálatos, különleges, szeretetteljes, kegyelmi útja. És ő nem maradt a halálban, feltámadt. Péter mondja ezt az igazságot. Krisztus ma is él. Nekünk nem egy történelmi személy a vallás alapítónk, nem egy papírokon leírt történelmi személyt követünk pusztán. Nagyon meghatározó, hogy milyennek ismerjük a Bibliából. Ismerek olyat, aki azt mondta, hogy igen, megtértem, és követem is a magam módján. Láttam, hogy a maga módján követi. Jobb lett volna, hogyha az ige szerint követi. Itt, amikor ez világos lett, akkor nézzétek meg, az evangélium tiszta hirdetésére mindig vártak valami egyenes választ. Itt is Péter azt mondja, tartsatok tehát bűnbánatot. És térjetek meg, forduljatok vissza. Hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek. Hogy eljöjjenek a felüdülések idejei. Ez Istennek a vágya meg az akarata, és időnként azért ad a Szent Lelkétől különleges látogatásokat, hogy felüdüljenek, megelevenedjenek, felbátorodjanak az övéi. Idejei a többes számban van, itt a magyar fordításban egyesben van, mert talán bután is hangzana. De a felüdülésnek az alkalmai, az Istentől rendelt ideje. Lehet, hogy így vagyunk, bűnbánatot kell tartanunk. Lehet, hogy vissza kell fordulnunk újra és újra Krisztushoz. Hogy átéljük a Szentlélek megelevenítő, megújító erejét. Imádkozhatunk, és imádkozzunk is olyan alkalmakért, amikor a Szentlélek megelevenítő, felüdítő, személyes látogatásait átéljük. Érthető, hogy miért nem gyógyította meg Jézus ezt az embert. A Földön itt járt akkor. Az Isten szuverén, és az ő szuverenitásában megvan egy tervszerűsége. Itt volt az ideje. És a másik, hogy a bennünk lakozó Szentlélek nagyon-nagyon-nagyon érzékeny. Ne szomorítsuk meg Istennek a Szent Lelkét. Én itt a végére értem annak, amit elgondoltam mondani. Kérlek, fordulj oda Isten felé csendben magadban. Talán volt belőle, ami személyes neked. Amire azt tudod mondani, ezt most az Isten mondta nekem. Lehet, hogy Laci száján nem jött ki, és akkor halleluja, ha ő tovább vitte benned. De kérlek, ha volt benne valami, kérdezd meg, drága Szentlélek, mit akartál nekem mondani? És válaszolj rá neki. Ha rágódok és mi érteken, nála vagyok a legjobb helyem.